A műsor támogatója az Union biztosító.
Az újságírónak szerintem az a feladata, hogy összességében magyarázatot adjon az okokra emberileg, szakmailag.
Én nekem volt egy alapelvem rögtön az elején, hogy például soha nem kértem autogramot versenyzőtől.
Csisztú Sportcast. Csak hitelesen.
Egy héttel ezelőtt a mostanában a közvéleményt is borzoló szociális vagy éppen politikai kérdéseket is feszegető sporthírek kapcsán leültünk három kitűnő sportújságíró kollégával, Kálnokik is Attillával, Szújó Zoltánnal és Szőlősi Györgyel, hogy átbeszéljük, hogyan dolgozik manapság egy sportújságíró, hogy ellenség, barát vagy éppen szurkolója a kolléga. Persze az is szóba került, hogy ki hogyan tudja megőrizni a hitelességét, és persze az is fontos, hogy ki hogyan találja meg a saját hangját ebben a szakmában. Bőven maradt még kérdés, és amit át kell beszélnünk, úgyhogy a mai második részben ezek következnek, tartsanak velem. Nagyon úgy tűnik, hogy a tényleg a pandémiás helyzet is úgy alakul, akkor a Puskás arénában a magyar csapat, ráadásul Európa két legkiválóbb válogatott ellen, a harmadik ellen, hogy Németországban lép ugye pályára nyilvánvalóan, ugye franciák, portugálok, franciák és aztán később ők. Szóval, hogy most mit vár az olvasó, a labdarúgó szurkoló ilyenkor a sportújságírótól? Tehát amikor Marco Rossi nekem, hagyd csak egyek ebben a műsorban, itt elmondja, hogy hát igen, ez valóban a halálcsoport, de nem miattunk. Tehát, hogy nem miattunk nevezik így. És ezt Marco Rossi mondja el, és imádtam azért a mondatáért, mert szerintem ez az a fajta szakmai korrektség, amit az ember vár egy olyan kapitánytól, akitől viszont várunk egy, na bocsánat a kifejezés, egy tökös válogatottat, egy olyat, amire az ember azt tudja mondani, hogy amit tud, azt oda tesz. Szóval akkor mit vár a néző, aki valószínűleg évtizedek óta arra vár, hogy itthon, a Puskásban egy jelentős labdarúgó eseményen lássa válogatottat. No, de hát kik ellen? Hát,
igen, hát nincs
hogy kell ezt majd retorikailag megfogalmazni?
Szurkolói léleknél nehezebben megfejthető valami nem létezik, tehát tudjuk, hogy sokszor adott esetben személy szerint ugyanazok a szurkolók, akik a vállukra emelik az adott játékost, ugyanazt a játékost a földbe tapassák néhány hét elteltével oda-vissza, és hát képletesen szólva természetesen. És hát miután a magyar futball megjárta a mennyet és a poklot, tényleg ilyen nagy amplitúdójú kilengés talán senki nem élt meg a futball nemzetek közül, mert vagy nem jutott olyan magasra, vagy nem csúszott le olyan mélyre. Ezért aztán nekünk a sportújságírásban is mindenre van már példa, és sajnos igen, sokszor esünk abba a hibába, hogy főleg akkor van így, most utólag rekonstruáltam például a 86-as mexikai VB-re, azt hiszem több mint egy évvel a VB előtt jutottunk ki, olyan volt a rendszer. Most az idei megint érdekes, mert ugye itt kimaradt megint egy év, és ott egy évünk volt arra, hogy elkezdjük felépíteni a vágyainkat és az álmainkat, és mire ez a nagyon hosszú időszak eltelt, a lelkes kis csapatból a világbajnokság torony magas esélyesévé nőttünk fel, és ehhez képest jött a 6-0 az első meccsen. Tehát igen, hajlamosak vagyunk arra, hogy egyébként a szurkolói vágyakra appellálva és azokat kihasználva szörnyű módon, hogy maximálisan felfokozzuk a várakozásokat, és utána meg aztán ostorozzuk azt is, ami jó volt. Nem szabad és nem lenne szabad szurkolóvá válni a sportújságírónak, tehát mindig azért meg kell tartani a realitást. Marco Rossi, hogy szóba került, mert ez a önironikus mondata is jelzi, Zolira visszacsatolva, hogy ő is önazonos, tehát nem szerepet játszik, nem hiszi azt, hogy több, mint ami, de nem is hiszi azt, hogy nem képes nagyszerű dolgokra, hanem egy egészséges önbizalommal és önértékeléssel, amit a játékosokban is átültet. Hát ott vagyunk, ahol vagyunk, senki se gondolja azt valóban, hogy ennek a csoportnak mi lennénk az esélyesei, de ez már így is sporttörténelm, hogy kijutottunk. Azért nagyon fura helyzet lenne, ha most úgy készülnénk ezekre az EB meccsekre, hogy egyébként nincs ott a magyar válogatott. Abszolút papírforma lenne az is, tehát, de biztos, hogy úgy élné meg az egész ország, hogy na ez aztán tragédia, hogy még ide se voltunk képesek kijutni. Hál' Istennek képesek voltunk kijutni.
De ha jött kell majd azokat a főcímeket megfogalmazni, azokat a címlapokat, Gyuri, amikor Portugáliával, Franciaországgal és majd a németekkel játszunk, csak hogy tényleg a három leg publikum. Tehát, hogy ott az...
hát, nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán az megadatott ezen a rendkívül drámai meccsen, például Izland ellen, hogy másnap kiírhattuk, hogy a futball hazatér, mert hogy Magyarországon nagy tornán a magyar válogatottal egy új nagy nemzeti stadionban fogunk játszani. Úgyhogy most még egyelőre ennek örülünk, aztán az önmagában egy örömteli tény, hogy ilyen csapatokkal fogunk játszani, jönnek az angolok is a VB-selejtezőre, tehát ez abszolút rendben van szerintem. Azzal együtt, hogyha mondjuk háromszor kikapunk, és mondjuk nagy különbséggel, ami egyébként megint csak nem lenne nagyon meglepő, akkor biztos, hogy a végére rendkívül szomorúak leszünk mindannyian, és a szurkolók el fogják felejteni, hogy mennyire örültek, amikor kijutottunk. De az, hogy újra ilyenekről beszéltünk, és készülhetünk, és a gyerekek gyűjtik a kártyákat, és nem tudom, ez önmagában egy nagy élmény, mert tényleg voltak olyan sötét évei a pályafutásunknak, amik azt hittük, hogy ez aztán soha nem fog.
Kicsit akkor,
hogy realitás érzék. Egyébként az a legfontosabb. Ha előzetesen sem veri át az újságíró a szurkolót, főcímekkel, vagy túlzó, vagy éppen arul
kalibrált
főcímekkel, akkor a sport maga az egy olyan történet, ahol az eredmény minősít. Ha az eredmény jó, akkor örülünk. Ha nem jó, akkor búslakodunk, és egyébként az újságírónak szerintem az a feladata, hogy összességében magyarázatot adjon az okokra emberileg, szakmailag, hiszen ugye embereken, érzelmeken múlik a történet.
Búslakodhat egyébként szakmailag. Ő is ezt megfogalmazhatja a gondolat, hogy búslakodva?
Nyilván az újságíró saját eszköztárával nem kell az érzelmektől csöpögjön, de azért bizonyos érzelmeket közvetít. Hiszen benne
például
is vannak
olyan
érzelmek.
Kolléga, akinek azt gondolom, ez az egyik legnagyobb szakmai erénye, hogy abszolút az érzelmekkel mindig nagyon erősen és jól bánt.
Hát amikor két prototípus több milliárd eurót vagy dollárt érő autó 360-nal megy egymástól 2 centire, akkor engem nem érdekel, hogy ki van elő vagy hátul, de az egy olyan érzelmileg telített pillanat, amit szerintem meg kell élni, hogy én szurkolok ki megjelni. De nagyon érdekes egyébként, hogy az én 13 éves lányom ismeri Szoboszlai Dominik nevét, és ez nem azért van, mert az apukája foglalkozik.
Biztos.
De igen. Mert itt tartunk, és ez rendkívül jó fokmérője annak, hogy a magyar focinak most megvannak a saját maga hősei, elkezdtek kitermelni a hősöket.
Nagyon fontos szerintem is.
Az EB-t azt mi Olaszországban éltük át, családi nyaraláson, és az olasz közszolgálati rádió körkapcsolásában hallgattuk a portugál meccset. Ungeria, tre, portugálo, tre, és éreztük, hogy fölrobban a stadion, és a mai napig emlegetik a lányok. Hogy mentünk az olasz autópályán, és üvöltöttünk, hogy megvan a harmadikból.
És bár a Ronaldo miatt főleg, de a fél világ nézte.
Abszolút. Igen,
igen. És ez így lesz most is, ráadásul 2-3 hétig itt fog lakni Budapesten. Tehát olyan dolgok elé nézünk, adja jó Isten, hogy a járvány sárnyékolja be. Ami tényleg...
Ez hátborzongató.
Ez a lényeg, az élmény.
Pontosan, és visszatérve az érzelmekre, nekem megadatott, hogy 2004-ben Baumgartner Zsolt szezonját végig kísérhette egészen közelről a Forma 1-ben. Soha azelőtt nem volt Forma 1-es magyar pilóta, és sajnos most is nagyon messze vagyunk attól, hogy belátható időn belül egy honfitársunk ott legyen a top autóverseny kategóriában. Dolgozunk rajta, by the way, de az még azért odébb van.
Igen, ez egy kicsit már a mostani szakmához kapcsolódik.
De hogy...
Annyit látta, hogy beülhet.
így van. De az a 2004-es indianapolisi pontszerzés egyetlen egy átkozott világbajnoki pontocska egy 8. helyért, akkor még más volt a pontrendszer a Forma 1-ben. Az olyan volt, mintha világbajnoki címet nyerték volna meg, és mi ezt rögzítettük a kameráinkkal, amíg az be nem ázott a pezsgőtől. Tehát gyakorlatilag a Minardi csapat, amelyik a Ferrari-tól és a McLaren-től kért kölcsön pezsgős üveget, hogy ünnepelni tudjon, órákon keresztül dobálta a magasba Baumgartner Zsoltot, mert végre valahára egyetlen egy pontot szereztek. Ez nem csak egyébként az érzelmi része volt nagy a dolognak, ennek anyagi háttere is volt, onnantól kezdve nem nekik kell fizetni a motyónak a szállítását körbe a világon, mert attól pillanatok kezdve, hogyha pontot szereztél, Bernie Eccleston által a cehjet. Tehát ennek volt egy anyagi vonzata, és a csapatfőnök nyilván ennek is örült, de hogy ott volt egy világbajnoki pont, amíg élek, nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot, és én azt gondolom, hogy ezeket az érzelmeket is valahogy el kell mesélnünk, meg át kell adnunk, hogy emögött milyen átkozottul sok munka van, mekkora szerencsefaktor, hogy ki kell előesni. Oké, kiestek sokan előtt, de végig kellett menni, nem szabadott összetörni az autót, hogy eljusson a célig, és a pontszerző helyen zárjon. Szóval azért Szerintem itt az érzelmek abszolút nagyon sokat számítanak, és a történetmesélés szempontjából játszanak. Egy nagy különbség van, és nem akarom másik vágányra terelni a beszélgetést. Nagyon megváltozott a médiafogyasztásunk az elmúlt időszakban, ez egy közhelyszerű igazság, de egész egyszerűen nem tudom, hogy ma az embereket a tények, a háttér, az összefüggések érdeklik-e, vagy a hangzatos főcímek és az érzelmektől átitatott rövid, a saját világnézetével vagy egyező, vagy annak ellentmondó, örülni akar, hát, vagy átkozódni akar.
Zorikám, örülök azért, hogy ezt ugye nem akarod átterelni más vágányra, de azért nagyon fontos területet mégiscsak érintettél, és nem szeretném, aztán majd eldöntjük, hogy ki milyen mélységekig, de tényleg van egy olyan jelenség, amiről azért beszélnünk kell. Egyrészt arról kell beszélnünk, hogy most pontosan a pandémia miatt még az sem egészen látszik, hogy hány sportoságíró lehet ott például az olimpián. Igen. Ugye most egy jelen pillanatban azt lehet érzékelni, hogy olyan szigorú szabályok állnak föl, hogy szinte lehetetlen lesz, talán csak a televíziós társaságok munkatársai, meg talán csak a nagy ügynökségeknek a munkatársai férhetnek oda. Amúgy egyébként van arra is egyfajta tendencia, hogy ez előbb-utóbb ugye ezeknek a nagy kluboknak megvannak is saját kis média outletjük, akik becsomagolják azt, amit te fogyaszthatsz. Tehát, hogy már nem kerül oda az újságíró, a hivatásos újságíró. Nem azt mondom, hogy aki ott dolgozik, az nem hivatásos, nyilvánvalóan, de mégiscsak egyfajta szemszögből csomagolja be a klub életnek a történéseit. Tehát, hogyha amikor azt mondod, hogy a feladatunk az, hogy a tényeket megmutassuk meg az összefüggéseket, na de odaférünk-e? Szóval, hogy ettől a jelenségtől, és azért ez persze ebben a social media nagyon is benne van, amikor a világ legjobbjai előbb twittelnek, előbb írnak ki valamit, mintsem, hogy a súlyos pénzekért megvásárolt exkluzív interjú jogokban elmondaná az interjú alany, hogy tulajdonképpen mi is történt ott a pályán. Tehát, hogy van egyfajta nagyon látható veszélye annak az iránynak, amit mi a hivatásként imádunk és szeretünk, nem aggódtok emiatt, hogy ez merre halad, és hogy vajon...
Kétségtelen tény, kikerülhetetlen a közösségi média megjelenése, az tokkal vonóval átalakította az újságírást, a sportújságírást ezen belül, zárójelben az újságírók megítélését is. De csak hogy mondjak egy példát, ugye az eredmény mindenki tudja, az eredményt azonnal véleményezik 2 másodpercen belül ugye a közösségi oldalon. De pont arra térnék vissza, hogy egy átlag ember a maga információs hátterével, tudásával soha nem lesz annyira jól értesült, és soha nem lesz annyira átfogó gondolkodású, mint egyébként egy jó szakújságíró, aki pontosan ezekből a tudásbázisból merítve úgy tud megmutatni egy történetet, akár 2-3 nappal később is, hogy az érdekes.
Kérdezted,
és kicsit ki is bújtam a válasz alól, hogy mi volt az az első történet. Tulajdonképpen én a jelenlegi munkahelyennél végig éltem hosszú Katinka feltámadását az egyetemi, vagy mondjuk úgy, hogy a londoni olimpiád romokból, ahol egyébként negyedik lett, tehát annyira romokban nem hevert, zárójel bezárva, de ugye neki ez egy csalódás volt, ugye az elnök buktatásán át, az olimpiai bajnoki címig mindenben. És ugye én akkor ott a Katinkával soha egyetlen egy alkalommal nem beszéltem. Egyetlen egy alkalommal nem kérdeztem tőle semmit. Ellenben láttam a történéseket, láttam az összefüggéseket, rengeteget olvastam, figyeltem, és összefüggéseket kerestem, és ezekből az összefüggésekből írtam egyébként cikkeket, vagy követtem végig a pályafutását. Független attól, hogy ez neki tetszett, Shane-nek tetszett, vagy nem tetszett, a szövetségnek tetszett, vagy nem tetszett. És szerintem az újságíró, vagy az oknyomozó újságírás egyik felelőssége, lényege, és a legnagyobb felelőssége pont ez a fajta dörgölőzésmentes függetlenség kvázi, hogy kellő módon tud felülről nézni az eseményeket, lehetőség szerint elfogulatlanul, bár nyilván ez a legnehezebb, mert mindenkiben van valamiféle érzelem valamilyen módon, de én mindig azt szoktam mondani, hogy az újságírás alapszabálya, ugye a hallgattasség meg a más is fél, és nem véletlenül van kitalálva. Persze, azért van kitalálva, hogy te magad is sokkal tájékozottabb legyél, ismerd meg azért az ő motivációját is, meg az ő motivációját, és úgy alkossál véleményt végül, ami egyébként meg a sajátod. És hogyha speciál erre a véleményre kíváncsiak az olvasók, akkor örülsz.
Igen, mert
ha nem kíváncsiak rá, akkor nem örülsz, mert akkor vagy rosszul adtad el ezt a véleményt, vagy rossz stílusban írtad meg, vagy nem
pont
tudom.
Pont ezt feszegettem a bevezetőmbe, hogy ugye tudjuk, hogy a szakmának vannak ugye alapvető megnyilvánulásai, a jegyzet, meg a véleménycikk, meg ilyesmi, de hogy azért maga az újságírás, vagy a sportújságírás alapvetően arra halad-e, hogy az újságíró véleményére kíváncsi az olvasó, vagy maradjunk a tárgyszerűségnél, az objektivitásnál, a tájékoztatásnál.
Lehet, szakmai vélemény is, tehát hogy miért, mi tört, mondjuk a mérkőzésnél, hogy mi miért történik egy mérkőzésen, hogyha egy újságírónak kellő információja, háttérinformációja van öltözőkből, csapatból, edzőkből, és van neki saját szakmai véleménye, és ez kellően stílusosan és hitelességgel tudja adni, akkor azt valószínűleg olvasni fogják és érdekelni fogja. Szerintem az emberi történetek is rendkívüli módon érdeklik, azt tapasztalom az újságolvasókat, egész egyszerűen azért, mert az emberi történetek, a sportban lévő emberi történetek, a heroikus győzelmek, vagy a nagyon nagy kudarcoknak is, mindegyiknek megvan az emberi története.
És óriási és a motiváció szerintem, hihetetlen inspiráció.
Inspiráció, vagy tanulni lehet belőle.
Most inspirációt azt is értem, hogy honnan lehet feltámadni, hogy
ami
hogyan lehet
feladat,
visszabontódni, és a többi. Gyuri, de ugye talán elmondhatom, hogy nyilván hiszünk abban, hogy a mi szakmánk az egy szakma, az egy olyan hivatás, amik nem véletlenül ugye a Magyar Sportújságíró Szövetség kezdeményezése, és ezt elmondhatjuk azoknak, akik nem tudják, például az, hogy legyen egyetemi szintű oktatás, ahol sport médiát lehet tanulni, nem médiát, hanem sportmédiát, ugye kifejezetten, ugye már a testnevelési egyetemen felsőfokú szakirányú képzés ilyen is van, tehát mi hiszünk abban, hogy ugye ez egy olyan hivatás, aminek meg kell, hogy legyen a megfelelő akár tanulási lehetősége és szintje, és ugyanakkor mégis látjuk, hogy azért a social media, ugye nyilván a közösségi felületek egészen elképesztőket harapnak bele a hagyományos médiába, sőt, mi több ma azt látjuk, ugye, sportolók, sportújságírók bizony-bizony megütik a bokájukat, elveszítik az állásukat, kiteszik őket innen egy-egy megnyilvánulásért, vagy éppen ami. Szóval, hogy azért kérdés az, hogy ez az irány egyrészt jó-e, másrészt tudunk-e vele valamit kezdeni, van-e ellene fegyver, és mennyire lehet ezt mederben tartani hosszú távon?
Hát itt olyan sok folyamat zajlik egyszerre, sokszor erősítve vagy tompítva egymás, hogy nagyon nehéz ezt összefoglalni. Először is az elmúlt egy-két évtizedben a technológia fejlődése alapjaiban változtatta meg az egész szakmát. Én is most mesélhetnék arra, hogy az első cikkemet még kézzel, meg írógépnyitom, és bediktáltam, és nem tudom micsoda, meg telefonvonat kellett foglalni a külföldi helyszínen, és
visszahívást
kérni. Így van. És hát ehhez képest ma egy darab mobiltelefonnal lehet videót készíteni, mindenfajta műfajban alkotni, rögtön a nyilvánosság elé kerülni a közösségi média jóvoltából, vagy az internet jóvoltából. Tehát egyrészt hihetetlen gyors technológiai fejlődés zajlik, ami néha azt az érzetet kelti bennünk, hogy itt most már semmi sem olyan, mint volt, semmilyen hagyományos újságírói erénynek nincs már semmi értéke. Ez viszont nem igaz, tehát miközben sok minden riasztó lehet, ami körülöttünk zajlik, a közben nagyon sok minden inspiráló is, mert ez valahol egy inflációja is az újságírásnak, vagy a médiának, hogy régen, ha valakinek nem volt papírja, vagy nyomdája, vagy nem tudom, nem tudott eljutni a közönséghez. Ma bárki el tud jutni. Tehát formailag bárkiből válhat újságíró, aki kiír egy posztot a Facebookra. Viszont fölértékelődik, így van, az, aki helyesen írja, aki frappánsan írja, aki hitelesen írja, aki szellemesen írja, és így még inkább kiviláglik az, hogyha valaki többet ad, mást ad, mint amire mindenki képes, tehát szerintem ez jó. Az, hogy aztán ezt hogyan lehet szabályozni, kell-e szabályozni egyáltalán, ezek olyan viták, amelyek még zajlanak. A mi elnökünk, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség elnöke most nem győzi elégszer elmondani, hogy egyébként, amikor amúgy is van egy olyan folyamat, ez egy másik riasztó folyamat, de szintén napjainkban zajlik, hogy egyre inkább elszigetelik az újságírót az információforrástól,
a sportolótól. Erről beszéltem az előbb, ugye Gianni Merlónak ez az
azt
egyik.
A világjárványra való hivatkozással most felgyorsították ezt a folyamatot. Tehát amikor azt mondja az UEFA, hogy ő csak 10 nagy hírügynökséget, és még csapatonként 10 újságírót enged oda a BL döntőre, amikor üres az egész stadion, 100-at is oda engedhetne, vagy 2000-et, mert egyébként annyi szokott lenni egy BL döntőn, biztonságosan meg lehetne oldani, vagy legalábbis nem 10-et, akkor nem
akkor az információ nem lehet, nem azt látni alapvető mögötte. Jog sérül, bocsássatok meg, ezt most jogi szempontból mondom, de így van, az információ jutás alapvető jog, igen, szempontból
sérül. Ezt ő úgy fogalmazza meg nagyon találóan, hogy miközben a klubok, sportszervezetek, sajtóosztályai egyre nagyobb létszámmal dolgoznak, és azt mondják, hogy ez azért van, hogy még több információ jusson el az emberekhez, valójában egyre vastagabb falat építenek.
Ezt mondom, hogy jól csomagolt információ kerülhet csak ki
általuk. A közönség és az információ keletkezésének a helye közé. Na most itt megint az a helyzet, hogy a független média egyre nehezebb helyzetbe kerül, mert egyre távolabb van az információtól, viszont egyre inkább fölértékelődik, mert közben a technológia lehetővé teszi, hogy a klubok, szervezetek, szövetségek saját médiát építsenek föl, és ők azt mondják, hogy ők nem szorulnak rá a hagyományos televíziótársaságokra, mert ők az öltözőből, a csapatbuszról megcsinálják a maguk exkluzív tartalmait, most már tartalmaknak hívjuk, már nincs is műfaj, hanem tartalom van, amit rögtön küldenek a rajongó mobiltelefonjára, és ő rögtön az öltözőben érezheti magát. És nincs, igen, és nincs olyan független média, igen ám, csak hogy a Manchester United televíziótól meg azt nem lehet elvárni, hogy ő kritikus hangot üssön meg, amikor az edző nem azt cserélte be, akit kellett volna, hanem mást, mert ez ugye nagyon sokszor halljuk politikai alapon megbélyegezni a kollégáknak egymást, hogy propagandista, hát valójában ezek a hivatásos propagandisták, amikor a klubok, szervezetek saját médiája adott esetben nagyon jól finanszírozott, nagyon magas technológiai színvonalon, mégiscsak propagandát gyárt, ami persze más, mint a politikai propaganda, hiszen ha egy klubnak szurkolok, akkor az esetek nagyon nagy részében...
Ez gazdasági propaganda.
Igen, az esetek nagyon nagy részében azonosulok azzal, amit nekem a klub médiája gyárt, de akkor utána jön az, hogy felértékelődik, ha mondjuk a hivatalos honlapon túl van egy kalóz szurkolói honlap, ahol megtárgyalják azokat az eseteket is, amiről a hivatalos tájékoztatás nem fog.
Igen, de ugye
aztán
van,
amikor
is
ezt is a klub finanszírozza.
Hivatalos tájékoztatáson ma már, tehát hogy ugye ahhoz olyan szinten igazodnia kell mindenkinek, a sportolónak, a stb. Hogy előbb-utóbb ez akár, hogy mondjam, fontosabb lesz, mint a teljesítmény. Hát láttunk erre pont a napokban példát, amit most nem akarok itt szóba hozni, de szóba is hozhatjuk egyébként, de hogy valahol mégiscsak ijesztő. Tehát, hogy hosszú távon hol van nekünk ebben a láncolatban? Marad még helyi nekünk?
Én optimista vagyok Gyurihoz hasonlóan, szerintem ez az igény ki fog alakulni. Lehet, hogy még az út elején tartunk, de az objektív, valós információhoz való hozzájutás, vagy összefüggéseknek a meglátására az igény ki fog alakulni. Ahogy hallgatlak benneteket, azon gondolkozom, hogy itt alapvetően két dologról beszélünk, ami vagy egy valós, vagy csak egy látszólagos ellentét. A tájékozódás és a tájékoztatásról és a szórakoztatásról. Az érzelemnek nagyon fontos szerepe van, mert ha én a Manchester United szurkolója vagyok, akkor én elő fogok fizetni az ő tévéjére, azt akarom, hogy küldjék el a kedvenc játékosommal kapcsolatban azokat az infokat, amikhez ők hozzáférnek, vagy megszűrik nekem. Ha viszont a Premier League-ről akarok tájékozódni, akkor lehet, hogy másfajtát fogok, lehet, hogy párhuzamosan fogyasztani.
Ha van egy olyan átigazolási pletyka, amiről pontosan, a hivatalos tájékoztatás nem vesz tudomást.
Így van.
Téged az is baromira fog érdekelni.
És ugye az újságírás ilyen szempontból keresi az útját, akár a finanszírozás felől, hogy a független újságírókat ki tudja elfizetni az olvasó, a médiafogyasztó, aki arra a nem megszűrt információra kíváncsi, vagy arra a szakértelemre, arra a szakmai múltra.
Fizess elő, finanszíroz, vegyél kupont, stb.
Tehát ilyen szempontból tényleg nagyon érdekes időket élünk, és én azt gondolom, hogy a médiapiac iszonyatosan fragmentálódik, ahogy mindannyian a saját kis buborékunkban élünk, és ennek megvannak a pokolian nagy veszélyei. Tehát én azt szoktam mondani, hogy bocsánat, megegyezhetnénk bizonyos minimumokban, hogyha bekapcsolod a biztonságjövet, az nem egy hülye dolog, vagy ha megkapod a védőhatás fölött, akkor az nem hülyeség. Tehát bizonyos minimum, hogy ember járt a Holdon, azon azért ne vitatkozzunk. És számtalan ilyen példa van, mert gyakorlatilag minden hitbéli kérdéssé válik, mert annyira bonyolult már a minket körülvevő világ, ami mindig is az volt, csak ennek az információi nem jutottak el még a nagyszüleinkhez, és nem persze, bombázták őket ilyen erővel. De hogy az az igény, hogy te választhatod ki, hogy mit fogyasztasz. És mondom még egyszer, a szórakozni vágyás és a tájékozódni vágyás az én szótáramban megfér egymás mellett. Ezt azért akarom nézni, mert az a kedvenc csapatom, tudni akarom, mi történik az öltözőben. Még akkor is, ha tudatában vagyok annak, hogy a legfontosabb infokat nem fogják az orromra kötni, és egy másik oldalon, vagy másik csatornán meg tájékozódom az összefüggésekről, mert érdekel, hogy hova fog igazolni, vagy mit pletykálnak a kedvenc játékosok.
Igen, és egyébként a végén mindig az van, most megint eszembe jut egy konkrét példa, amikor nagyon nagy feszültség volt Lionel Messi és a klubja a Barcelona között, akkor egyszer csak kiállt a nyilvánosság elé, és nem a saját közösségi felületén, nem a klubnak a hivatalos csatornáin, hanem a gol.com-nak a spanyol. Nem tudjuk, hogy miért. Én gyanítom, hogy egy személyes dolog lehet a háttérben, mert lehet, hogy az az újságíró, akiben megbízott, vagy az az a szerkesztő, akire rámerte bízni. És itt jutunk vissza oda, hogy amiért az egészet elkezdtük, az, hogy itt emberek vannak, példaképek vannak, akik inspirálnak bennünket, akiknek szeretnénk kilesni a titkait, hogy mitől olyan jó, szeretnénk közel kerülni hozzá. És nyilván általunk, ha jól csinálják, amit csinálunk, akkor az olvasó, néző, hallgató is közelebb kerülhet, és ez a fajta inspiráció, ez viszont időtlen, meg az általános sportújságírói erények is, amikről beszéltünk. Én azért itt is megemlítem, és ha túl sokat beszélek, akkor majd kivágják, Zsuzsa, hogy a legnagyobb magyar sportújságíró Szepesi György személyét, hogy ő is egy olyan műfajban alkotott, ami már alig-alig létezik, de az, hogy ha ma visszanézzük, sőt, ha mellé tesszük a képet, amit akkor nem láttak mellette az emberek, akkor annál van a labda, úgy mondta el, ahogy megtörtént, hiteles volt, szellemes volt, felkészült volt, és ezek az erények nem változnak. Neki megadatott mondjuk, hogy 50 meccsre utazzon együtt Puskásékkal, és a személyes barátjuk legyen.
És sose élt vissza az ott kapott
információkkal. És nem élt vissza, nem bratyizott. Ez az, amit megint az, hogy mondott, hogy akit adott esetben bírálnod kell, vagy majd eljön az a nap, amikor meg kell jönni a cikket, hogy dopingvédségen érték, vagy nem tudom mi. Azzal nem bratyizhatsz a hétköznapokban. Ez egy fontos
azt
dolog.
Azt is tudni kell, hogy mi az, amit nekem magánemberként mondanak el, ugye? És mi az, amit újságíróként...
Viszont a bizalmukat meg jó, ha elnyered, mert igenis tudod használni a szakmádban, és ezek most is megvannak. Sajnos lehet, hogy nem a mondjuk a közrádió riportere, vagy nem sajnos, de mondjuk aki most hosszú kattinkával végigment másfél éven keresztül a filmforgatáson, nem tudom, hogy ki, csak látom, hogy készül egy film, annak például egy életre szóló élmény lesz az, hogy ennél a pillanatnál is ott volt, annál is megszólaltatta.
És nyilván ennek a 90%-et nem mondhatja el.
Igen, viszont mindenkinek volt egy ilyen inspirációja, csak ez még nagyon röviden, viszonylag friss élmény. Lothar Matthäus, aki az egyetemes sporttörténet egyik legnagyobbja, mint az előbb említett Schumacher is ilyen nyilván. Egy jótékonysági ügy miatt megtisztelt az, hogy a lakásán fogott alá kellett írni néhány meszt, és ott láttam azt, hogy ő, aki aranylabdás volt, világbajnok, Európa-bajnok, 150-szeres német válogatott, és az év sportolója a világon 1990-ben. Az előszobában ott van Mohamed Ali-nak a meze, nadrágja, bocsánat, aláírva. Szóval, hogy még neki is van valaki, akitől lázba jön, aki inspirálja őt, aki miatt esetleg bajnok akart lenni. Mert ez mozgatja ezt az egészet igazából.
Hát
hogyha vannak példaképünk, és tudunk példaképeket állítani, akkor ez folytatódni fog.
És hát Mohamed Ali, ugye, aki önmagában is nem csak azért volt egy fantasztikus ikon, mert mondjuk például azt tudta az ökölvívásban, amit nagyon kevesen, de mondjuk egy olyan ember volt, aki nem hagyta magát besorozni a vietnámi háború idején, és nem ment el, és már az akkori deklarációja is ugye egy sokak számára inspiratív megnyilvánulás volt. No, hát ebben a műsorban van egy olyan rovat, amelyben másfajta inspirációk után kutatok, ezek meg elsősorban azok, amik a saját szeretett szakmán kívüliek a társadalmi felelősségvállalás körébe tartoznak, ez pedig a Charity rovat.
Charity. Think wise. Share smart.
És ha már itt vagyunk, akkor minden urat szeretnék arról végig kérdezni. Csak egy pár gondolat elejéig, mert fontosnak tartom, hogy a sportban ténykedők és a sportban mozgók, legyenek ezek a sportolók, vagy akik akár a másik oldalon is állnak, kicsit arról beszéljenek, hogy azon túl, amit kapnak ettől a szép hivatástól, mit adnak vissza olyan pillanatokban, ami esetleg nem feltétlenül publikus.
Én itt mindig nagyon vékony a határmezsgye, hogy honnantól kezdődik a magamutogatás és az önfényezés, és meddig tart a valódi önzetlen segítség nyújtás, és nagyon jó példákat mondott Attila, mert vannak most már nagyon sok pénzt kereső, és ezzel a lehetőséggel nagyon tudatosan élő magyar sportolók is. Az attitűd a legfontosabb szerintem, itt nekem megint nagyon nagy példa az aranycsapat játékosainak a hozzáállása, amit lehetett látni. Buzenszky Jenő 90 évesen halt meg, és az utolsó naptári évében, a határidő naplójában 300 bejegyzés volt, tehát 300 meghívást pályaavatóra, nem tudom én milyen előadásra, közönségtalálkozóra fogadott el, ami azért egy nem 90 éves embernek is elég nagy teher, de valahogy ez neki egy ilyen belülről jövő kötelesség volt, hogy ő nagyon sokat kapott valamikor, és ő képviseli ezt az egész ügyet, ezt az egész csapatot, ő maradt utolsónak.
Ezt akarom mondani, már ráadásul csak ő maradt.
Egyszerűen nem teheti meg. Puskásnak is volt ilyen sztori, ezt Berzi Sándor mesélte, megdöntőn voltak Bécsben, dudugó volt, elhúzódott a hazaút, és akkor ilyen hajnali 5 és 6 között érkeztek haza, és indulni kellett volna a fél hétkor Szabolcsba egy pályaavatóra. És akkor mondták, hogy hát öcsi-bácsi pihenj le, hát ez nagyon hosszú volt, fárasztó. Nem, fölment, lezuhanyozott, rendezette magát, azt mondta, hogy indulhatunk, mert őt ott várja néhány iskolás, néhány helyi szurkoló, és egyszerűen nem teheti meg. És én egyébként ezzel kapcsolatban van egy elég markáns elképzelésem, amit remélem, hogy egyszer majd át lehet ültetni a gyakorlatba, miközben nagyon nagy fegyvertének tartom, hogy Magyarország kiemelten megbecsüli a bajnokait anyagilag is. Ez tényleg párját ritkítja a világon, hogy itt egy olimpiai bajnok, egy többszörös olimpiai érmes, az annak az edzője, mennyi pénzt kap életjáradékként az államtól, szerintem ez nagyon rendben van. Viszont én mindig mellé tenném azt, hogy ezeknek az embereknek, azoknak is, aki esetleg nem ilyen beállítottságú, vagy nem érzi kötelességének az ilyesfajta tevékenységet, igenis sok-sok évvel a pályafutásuk befejezése után is el kelljen menni egy iskolába, egy kórházba, egy árvaházba.
Tudnék most pár nevet felsorolni, aki nem teszi ezt, pedig igen, nagyon jó lenne.
Igen, ez engem is mindig szíven üt, amikor azt mondják, hogy amikor egyszerűen nem érzi kötelességének, és akkor mindig a Buzenszky Jenőt állítom szembe, vagy évsportolja gálán, nem biztos, hogy ilyen keserű tapasztalatok emlegetésével kell befejeznünk, de ott is volt olyan elismert sportvezető, akire mondjuk a fogyatékos sportolók egyik kategóriájának a díjátadását bíztuk, és akkor így megjegyezte rosszadalon, hogy adhatatok volna valami normális kategóriát is. Miközben idejött Szeles Mónika az Egyesült Államokba, és könyörgött, hogy ő fogyatékos sportolónak szeretné átadni, és szeretne vele fényképezkedni. Szóval más,
de
nem hát mindenki
ugyanúgy. Károly Luizai Márk Spitz sem volt kevésbé professzionális a maga módján.
És abszolút. És a legnagyobb bajnokok tudják a leginkább, hogy honnan indultak, és milyen messzire jutottak, és ezért mindig azokban a gyerekekben, azokban a rajongókban azt az egykori önmagukat látják, akit esetleg inspirálhat ez a találkozás, és rengeteg ilyen van. Én ezt szeretem tényleg a sportban legjobban, amikor Risztovéva elmondja, hogy Egerszegi Krisztina meglátogatta a városukat, és ő nem tudom, oda ment aláírásként, és mondta neki, hogy edzél szorgalmasan, és majd te is jó leszel, és akkor ebből 5 évig ő minden reggel föl tudott kelni az edzéshez, meg ilyenek. Szerintem ezek a legvarázslatosabb dolgok. Azt, hogy most én jótékonykodom-e, vagy mit próbálok visszaadni, nyilván egészen mások a lehetőségeim. Ebben egyébként, miközben látjuk, hogy valóban csomó új és új formája van, és új szervezetek jönnek létre, aközben én kimondottan konzervatív vagyok, mert azt gondolom, hogy mondjuk a Római Katolikus Egyháznak van 2000 éve abban, hogy jótékonykodás, betegápolás, oktatás és így tovább. Tehát én a leginkább őrájuk szeretem ezt bízni, vagy szeretném azt gondolni, hogy a legnagyobb tapasztalattal és a legnagyobb odaadással ők tudják ezeket a tevékenységeket elvégezni, de hogy a sporthoz közelebb álló dolgot mondjak, a speciális olimpiai mozgalom például egy nagyon szimpatikus kezdeményezés számomra, ahol ugye tudjuk, hogy az értelmi fogyatékosok sportolnak. Egy nagyon különleges világ, viszont extrán sokat jelenthet nekik az a sikerélmény, az a közösségi élmény, az az egész millió, amit ez a mozgalom nyújtani tud.
Charity. Think wise. Share smart.
És azért nagyon köszönöm, hogy ez elhangzott, mert egyrészt ezzel nagyon remélem, hogy üzentünk pár olyan sportolónak, akár egyébként a magyar kitűnősök között is, akik néha egy picit talán magasabban járnak most a felhő között, mint ahogy feltétlenül kellene. Ettől függetlenül azt hiszem, hogy a történetmesélés, ami egyik legfantasztikusabb eszközünk, pontosan ezeknek a történeteknek a kapcsán ragadja meg talán a szurkolók figyelmét. És azért azt kell mondanom, hogy a sok-sok furcsaság és az átalakulás mellett mindaz, amit elmondtatok, azért nekem végül is azt az összképet mutatja, hogy félig tele van a pohár, nem? De nem van?
Nem csinálná az ember.
Jó, szóval akkor azért van fény az alagút végén abban a tekintetben, a sportújságíró hivatásra még talán 5-10-15-20 év múlva is szükség lesz.
Sőt.
Legyen így. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A nézőknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a Csisztus Podcast, egy nagyon különleges epizódja, különleges beszélgetés, különleges és nagyszerű kollégákkal, és hát természetesen ennek a beszélgetésnek a hosszú verzióját a YouTube programon, a Csisztus Channel-on is megtalálják, remélem meg is nézik, csak úgy, mint a podcast felületeken, ahol meg lehet hallgatni mindazt, amiről itt beszéltünk, igazi kulisszatitkokról. Találkozunk legközelebb is. Sziasztok, viszlát! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andreának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az EMI, a Charity és a Primus Labor támogatását. Primus Labor, organikus táplálkozási megoldások egyénre szabva Dr. Kecskés Norbertől. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Vargának, az ékszerekért a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt ezúttal a Vadrózsa étterem biztosította. A műsor támogatója az Union biztosító.